Maradunk még az orosz-ukrán háborúnál, előbb egy Kijevben élő magyarral beszélgettünk, most pedig Anton Bendarzsevszkijjel, szakértővel. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mielőtt arról beszélnénk, hogy mi történt Hiroshimában a G7-es találkozón, te hogy látod, az oroszok tényleg elfoglalták Bahmutot, vagy még mindig nem egészen tiszta a kép?
Én azt gondolom, hogy a város nagy része orosz kézen van. A folyamatok, a trend mind afelé halad, hogy most már csak időkérdése, mire teljesen megtisztítják a várost az ukrán erőktől. Elképzelhető, hogy a város bizonyos pontjaiban még vannak ukrán katonák, de ugye a bejelentés egy évfordulóhoz kapcsolódott, tehát valószínűleg megelőlegezték egy minimálisan a város elfoglalását, ugyanis Prigozsin bejelentésekor pont egy éves évfordulója volt Mariupol elfoglalásának, és nyilván az orosz propaganda felhasználta mindkét évfordulót, felhasználta Bahmutot is, és ugye összekötötte Mariupol elfoglalásával is. De elképzelhető, hogy még van bizonyos ukrán ellenállás a város bizonyos részeiben, de elmondható, hogy a város 95-97%-a orosz kézen van.
Összességében ez az összefüggés eszembe se jutott, hogy Mariupol is már egy éve egyébként elfoglalták az oroszok. Hogyha picit visszatekintünk erre a 10 hónapos, vagy akár, sőt, hát majdnem másfél éves bahmuti harcra, ez volt a legkomolyabb, hát fogalmazunk úgy, hogy összecsapása az orosz és az ukrán haderőnek, vagy szerinted ez a tavaszi offenzíva lesz majd?
Hát az ukrán ellentámadás, hogy egyelőre még nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz. Ha igazak a feltételezések, akkor akkor az egy komoly összecsapás lesz az orosz és az ukrán haderő között, hiszen az a nagy különbség az előző ukrán ellentámadással szemben, ami tavaly szeptemberben indult, hogy akkor Oroszország nem rendezkedett be védelemre. Ők elsősorban, hogyha támadni akartak, ukrán területeket próbáltak elfoglalni, és a meglévő területeket nem építettek ki védelmi állásokat, és az ukrán haderő megtalálta ezeket az orosz gyengeségeket, és át tudta törni az orosz védelmet. Most teljesen más a helyzet. Oroszország gyakorlatilag tavaly október óta védelemre készül az elfoglalt területeken, Zaporizsében is, Donyecki területeken is. Ugye a Krím-félszigeten, meglepő módon a Krím-félszigeten is hatalmas előkészületek folynak hónapok óta. Tehát ha Ukrajna ugye megpróbálja visszaszerezni ezeket a területeket, akkor nagyon komoly ellenállásba fog ütközni. És nem véletlen egyébként, hogy most már a haditechnikának egy része, amit a nyugattól kap, az nem csak mondjuk pusztán támadó jellegű, nem tudom, harckocsi, rakétalövő fegyverek, nehéz tüzesség, hanem többek között van közte például aknamentesítő rendszer, vagy hídépítő berendezés, amivel az orosz védelmet próbálják majd felszámolni, és ugye átkerülni rajta. De Bahmut ostroma valóban a leghosszabb volt, a háború leghosszabb mozzanata volt. Tavaly augusztusban érték el egyébként, augusztus elejére érték el az orosz erők a Bahmut környezetét, és azóta kisebb-nagyobb intenzitással, december óta nagyobb intenzitással a várost próbálják elfoglalni, és biztosan messze ez a legtöbb veszteséget okozó helyszín mindkét fél számára.
Volodymyr Zelenszkij egy több napos körúton van túl, vélhetően majd nem sokára hazaérkezik Ukrajnába. Kezdte egyébként Nyugat-Európában, aztán elment egy arab körútra a szaudi vezetővel is találkozott, és aztán Japánban, Hiroshimában a G7 csúcs találkozón, ahol tett egy ígéretet állítólag az amerikai elnöknek, hogy nem fogják bevetni az F-16-osokat majd orosz terület ellen, azokat az F-16-osokat, amelyeket még meg se kapott Ukrajna, sőt meg sem ígért igazából egyetlen állam sem számára. Mi lehetett ennek a hiroshimai találkozónak a hozadéka Ukrajna számára?
Hát annak az egész útsorozatnak alapvetően két célja van. Az egyik az, hogy bemutassa, hogy van egy szilárd támogatás Ukrajna mögött, nem csak a nyugaton, hanem, ahogy említetted, az Arab Liga fórumára is ellátogatott Zelenszky, és Szaúd-Arábiában tartott beszédet az Arab Liga országai között. Tehát volt egy arab útja, arab országok irány útja, és utána pedig Japánba látogatott, ahol először járt Ázsiában a háború kirobbanása óta, és egyébként nem csak a G7-es országokkal találkozott, hanem a G7-es országokon túl találkozott többek között például India vezetőjével is. Tehát volt egy ilyen demonstrációs része az útnak, másrészt pedig már a következő fegyverek szállításáról egyezett meg. Tehát az elmúlt fél évben a hírek ugye arról szóltak, hogy a nyugati támogatás Ukrajna mostani ellentámadásának az előkészítésére irányul, de ezzel már túl vagyunk április végéig, a nyugati koalíció mindent leszállított gyakorlatilag, amit megígért ennek keretében, és ugye most van itt az ideje, hogy esetleg a következő, ha egyszerre az ukrán ellentámadás kifárad, akkor a következő fázisát kell előkészíteni, vélhetően valamikor az ősz folyamán, és ugye a vadászgépek az pont ennek a fázisnak a részei lehetnek. Én azt gondolom, hogy a vadászgépekről már régóta döntöttek a nyugati, Ukrajna nyugati partnerei. Tavaly júliusban például az Egyesült Államok kongresszusa megszavazta, hogy ukrán pilótákat fognak kiképezni a 16-os gépek használatára. Nyilván úgy nincs értelme kiképezni ukrán pilótákat, hogyha utána ezeket a fegyvereket, ezeket a vadászgépeket nem adják át Ukrajnának. Ugye Zelenszky egy héttel ezelőtti útja Nagy-Britanniában és Franciaországban, Németországban az is ahhoz vezetett, hogy létrejött az úgynevezett vadászgép koalíció. Ez ukrán szóhasználat, de elterjedt most már a médiában. És nagyon sok a hasonlósága az év elején létrejött úgynevezett harckocsi koalícióval. Akkor is Ukrajna megpróbálta egy rendszerbe, kvázi egy koalícióba állítani azokat az országokat, amelyek potenciálisan képesek lennének modern nyugati harckocsikat átadni Ukrajnának. Most ugyanez a helyzet. Ukrajna megkapta a támogatást a fejlett nyugati országoktól, és nem feltétlenül az Egyesült Államok lesz az, amely leszállítja Ukrajnának az F-16-os gépeket. Most például szó van arról, hogy Nagy-Britannia és Franciaország és Hollandia megveheti, megvásárolhatja a vadászgépeket Ukrajna számára az Egyesült Államoktól, és hogy a G7-es csúcson elhangzott Joe Biden amerikai elnöktől, hogy az Egyesült Államok nem fogja akadályozni, hogy esetleg más országok átadják ezeket a fegyvereket. Ezek ugye szisztematikus lépések, ugyanez lejátszódott a harckocsik átadásánál is, amikor ment a húzavonal a Leopard 2-es tankok, német tankok átadásáról, akkor is ugye eljutottunk egy pontra, amikor Németország bejelentette, hogy jó, ők nem fogják akadályozni, hogy esetleg más ország a rendelkezésében álló Leopard 2-es tankokat átadja Ukrajnának, majd pedig néhány héten belül Németország maga is arról döntött, hogy átadja ezeket a tankokat. Ugyanezeket a lépéseket látjuk most lezajlani a vadászgépek esetében is.
Anton Bendarzsevszkit hallották, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és köszönöm, jó napot, jó munkát! Szépen.